Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez az Amerikai Népszava podcastja, beszélgető társam Hajna Léva, és egy nagyon aktuális, mindig aktuális, és soha nem múló témáról, sajnálatos módon soha nem múló témáról kell beszélnünk, ez pedig a gyűlölet, illetve a gyűlöletből való gyógyulás. Ez nagyon érdekes kérdés, mert a gyűlöletből való gyógyulásnak nem csak az áldozat szempontjából van jelentősége, hanem az elkövető szempontjából is. Tehát a kérdés az, hogy ki lehet-e gyógyítani a gyűlöletből azokat a közösségeket, amelyekben a gyűlölet egy bizonyos szintet elér, mégpedig az áldozatokat és az elkövetőket is, tehát a bántalmazókat és a bántalmazottakat is érinti ez a kérdés, mert az a tapasztalat, hogy abban az esetben egy társadalom nem tudja begyógyítani ezeket a sebeket, és ezek a sebek nem csak azokat érintik, akiket bántalmaznak, hanem megsebesülnek maguk a bántalmazók is. Tehát a gyűlölet az mindkét irányba hat, és mindkét irányba pusztít. Mindkét oldalnak gyógyulásra, a sebek begyógyulására van szüksége, mert amennyiben ez nem történik meg, akkor egy társadalom az frusztrált és beteg lesz. Erre legjobb példa éppen Magyarország, ahol nagyon sok olyan seb van, ami nem gyógyult be, de hát az egész világon is ez egy nagyon fontos jelenség, és ugye most egyebek mellett annak kapcsán is beszélünk erről, hogy az Ethnic Media Services-nek volt egy erről szóló beszélgetése, amely az amerikai üldözött és bántalmazott kisebbségek gyógyulásáról szólt, akiket valamilyen okból célcsoport, tehát ilyen gyűlölet célpontjának állítottak. Ugye alapvetően ugye induljunk ki abból, hogy kik azok, akik a legkedveltebb célpontjai a gyűlöletnek.
Valójában, tehát nagyon jól mondtad, hogy nem csak Magyarországot, hanem szinte világszerte növekvő tendenciát látunk egy olyan jelenség kapcsán, amikor kisebbségi marginalizálódott csoportokat céloz meg egy-egy gyűlöletkeltő kampány, és ahogy ezt te is említetted, ez maradandó sebeket hagy nem csak az áldozatokban, de a családtagjaikban is, és az egész társadalomban. Tehát valóban ezeket a traumákat kezelni kell, és gyakorlatilag maga a gyűlölet elvezethet gyűlölet bűncselekményekhez is, akiknek az áldozatai legtöbbször faji, etnikai, nemzeti, vallási, szexuális orientáció, nemi identitás, vagy akár fogyatékosság szerinti, vagy kisebbségi csoportok tagjai közül kerülnek ki általában. És a gyűlölet bűncselekmények elsősorban erőszakos, agresszív cselekményeket foglalnak magukba, de kiterjesztett értelemben itt már a zaklatás és a gyűlöletbeszéd is ebbe a kategóriába tartozik, amit tényleg mindenfelé láthatunk, tehát a világ minden pontján van rá sajnos növekvő tendencia és példa.
Mi az oka, az elsődleges oka, maradjunk a mostani időszaknál, de ez azért elég általános a történelemben is, szóval, hogy mi váltja ki leginkább a többségi társadalom gyűlöletét valamilyen kisebbségi csoporttal szemben?
Szerintem ehhez érdemes megnézni azt, hogy maga a gyűlölet az milyen fajta érzelem, mert hogyha jobban belegondolunk, nem mondhatjuk azt, hogy ez egy alapérzelem. A gyűlölet az kizárólag más érzésekből, mint a haragból, az undorból, a félelemből egy keverékként létrejövő valami, tehát tényleg egy ilyen mixként írhatjuk le, tehát semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ez egy alapérzelem. És itt fontos szerintem azt is megemlíteni, hogy maga a gyűlölet másokhoz való szélsőségesen negatív hozzáállást jelent, ami vonatkozhat arra is, hogy mi saját magunkat másokkal szemben hogyan ítélünk meg, illetve úgy is gondolhatunk erre a témakörre, hogy mi magunk egy csoport részeként egy másik csoportot milyen megkülönböztetés alapján fogunk megítélni. Érdekes az, hogy amikor ezt a társadalomkutatók megfigyelték, hogy hogy működnek ez a csoport dinamikába, akkor elég gyorsan kiderült az, hogy ennek hogy a gyűlölködők számára van pozitív hozadéka is egy ilyen fajta cselekménynek, tehát valahol itt van ebben egy ilyen közönségteremtő dolog, és itt tényleg zárójelbe tenném ezt a pozitív hozadékot, mert ez valamit inkább bálcáz, tehát gyakorlatilag ez egyfajta célpótlékot hoz létre ezeknek az embereknek az életébe, akik így elkezdik a saját csoportjukat egy másik csoporttal összehasonlítani, és látszólag elfogadják azt, hogy ők egy magasabb státuszú csoportba tartoznak. Tehát itt az összetartozás érzése, hogy ők, akik ebben a csoportban vannak, és az általuk lenézett csoporttal szemben alakul ki egy közösségteremtő közeg. És hát itt megjelenik az is, ami szerintem egy nagyon fájó pont, hogy lehetnénk értelmesebbek is, és ezt mindannyiunkra, az egész emberiségre értem, hiszen minden adott volna ahhoz, hogy értelmesen gondolkodjunk, hogy komplex információkat fel tudjunk dolgozni, de mégis ez a fajta gyűlölködés az egészen komplex információkat fogja egyszerű kategóriákba besorolni és leegyszerűsíteni, azaz elbutítani. Tehát létrejön a jó és a rossz kategóriája, a világos és a sötét kategóriája, ennél azért jóval összetettebb az élet, mint ahogy éljük, és szerintem fontos az is, hogy olyan társadalmi vezetők vannak, akik elfogadhatónak tekintik ezt a fajta kirekesztést az egyes társadalmi csoportok ellen.
Igen, hát ugye erre majd térjünk vissza, mert nem csak, hogy elfogadhatónak tartják, hanem vannak, akik kifejezetten eszközként használják, és ezeket az érzéseket korbácsolják föl szándékosan bizonyos célok érdekében, de még mielőtt erre felé mennénk, aztán majd a sérülések és a gyógyulás irányába, még hadd ragadjak meg egy szót, amit említettél ebből a kevert érzésből, amit gyűlöletnek nevezünk, a félelem. Tehát, hogy nagyon sok esetben a gyűlöletnek az alapja az vagy egy tudatlanságból, információhiányból, vagy egy szándékosan felkorbácsolt félelemből fakad. Tehát azok az emberek, akik egy bizonyos csoport ellen elkezdenek gyűlölködni, aztán gyűlölet bűncselekményeket is végrehajtani, azok nagyon sok esetben félnek attól a csoport, tehát van valami ilyen irracionális félelem tőlük.
Hát sajnos ezt van, amikor a politika ki is használja, vagy éppen ezek a kisebb közegek, tehát nem kell ehhez egészen politikáig sem menni, tehát sajnos többféle társadalmi csoportosulásban meg lehet ezt találni. Hát ezek, amikor az ellentéteket keresik az emberek, nem azt, ami összeköti őket, meg hogy megérthessék egymást, hanem inkább, ami eltávolítja őket.
Igen, tehát például bocsáss meg, tehát például ugye félnek a bevándorlóktól, mert a bevándorló, tehát ilyen sablonokba, előítéletekbe ugye gondolkodnak az emberek, illetve ilyen információkat kapnak, hogy elveszi a munkáját, a kultúráját, megerőszakolja a feleségét, stb. Féltek a zsidóktól, mert azok ugye a világ összeesküvők, és azok lerombolják a nemzetet, a nemzeti kultúrát, a kereszténységet, a hagyományt, elfoglalják a társadalmat, és a többi. Ismerjük a náci elméleteket. Félnek a feketéktől, mert azok ilyenek, olyanok, amolyanok. Félnek a transzgenderektől, mert azok a gyerekeket megrontják, meg a társadalmat, a család intézményét fölrobbantják, stb. Ugye például Amerikában akkor indult el az ázsiai, amerikaiak polgárjogi küzdelme, amikor bejöttek a japán autógyárak, és elveszítették egyesek a munkájukat, és két amerikai munkanélküli autógyári munkás agyonvert egy japánnak hitt kínai embert, aki egy autógyárba dolgozott, és a bíróság föl is mentette, és ez az igazságtalanság ébresztette föl ugye azt a kisebbségi csoportot, az ázsiai amerikaiakat, arra ébresztette rá arra, hogy nekik meg kell védeniük magukat, és hogy van egy olyan veszély, egy olyan támadás velük szembe, amivel szembe védekezni kell.
Igen, egyébként nagyon érdekes az is, hogy a kutatók észrevették azt, hogy ha összehasonlítunk egy olyan társadalmat, ami fiatalok, de nem tehetős társadalmat, de többségében fiatalokból álló társadalmi réteget, vagy összehasonlítunk egy olyan társadalmat, ami egy előregedő, de viszonylag módos társadalom, akkor ez utóbbi kevésbé kapható az ilyen gyűlöletkeltő kampányokra és manipulációkra, tehát ők kevésbé fognak ezzel azonosulni. Tehát én azt hiszem, hogy ahol megélhetési problémák jelennek meg, ott sokkal könnyebb, meg hát ott van egy társadalmi éretlenség, ott sokkal könnyebb elhinteni ezeket a magukat, az emberekkel elhitetni azt, hogy az ő életükben lévő bajoknak a forrása máshol keresendő, tehát hogy ezért megtalálják azokat, akiket hibáztatni lehet.
Igen, a bűnbakokat, igen. Ugye, tehát a bűnbakképzés egy tipikus velejárója ugye ennek a kérdésnek. Na most szeretném, hogyha egy kicsit elkanyarodnánk, nagyjából érintettük, vagy utaltunk azokra a dolgokra, hogy mi az a gyűlölet, ki ellen irányul, és miért, és mi az alapja. De egy nagyon érdekes dologra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy és ugye szeretném, ha utána erről beszélnénk, hogy a gyűlölet az borzasztó sebeket okoz, illetve a gyűlöletből származó cselekmények, bűncselekmények, vagy olyanok is, amelyek nem minősülnek bűncselekménynek, változó módon a világban, van, ahol büntetik, van, ahol nem, de mindenképpen egy bántalmazó magatartás, és mindenképpen sérülést okoz. Tehát, hogy itt emberek, egyének, családok, közösségek, társadalmi rétegek, kisebbségek, kisebbségi csoportok nagyon súlyos sérelmeket szenvednek el, egy nagyon súlyos lelki sérelem éri őket, ami traumatizálja a közösséget, illetve az egyéneket, ami ettől kezdve megakadályozza azt, hogy az életüket normális módon éljék, míg a másik oldalon is elmondható hogy azokat az embereket, azokat a mondjuk a többségi társadalomnak a tagjait, akik egy gyűlöletre uszítanak, és akik mondjuk vagy információhiányból, vagy a propaganda hatására gyűlölködővé válnak, ők maguk is borzalmas torzuláson mennek át, ők maguk is megsérülnek, sérültekké lesznek, és létrejön egy beteg társadalom, ahol két oldalon áll két sérült réteg, és ugye nem csak kettő szokott lenne, nagyon sok irányba tagolódnak ezek a bántalmazó viszonyok, kapcsolatok, ugye ezek a sérülések. Na most ugye a kérdés az, hogy azt szokták mondani, hogy az idő mindent begyógyít, illetve akit sérelem ért, az bocsássa meg, és ezzel el van intézve. Mi erről a véleményed?
Hát ez magától nem történik meg. Tehát az, hogy az idő begyógyít bizonyos sebeket, arra inkább azt lehet mondani, hogy távolabbá válik valami, de hogyha a közvetlen családtagjainkkal történik valami, tehát hogyha ismertük, láttuk, a közelünkben volt az, akivel történt valami, ahhoz nem elég az idő, hogy ezt eltávolítsa. Tehát örökre ott marad egy ilyen trauma, és még azok között is, akik közömbösen szemlélik ezt, hiszen sokszor van, akik nem aktívan abuzálnak másokat, de a közömbösségükkel vesznek részt egy ilyen fajta cselekményben, és ott is sokszor az van, hogy ők attól félnek, hogy nehogy ők legyenek a gyűlölet központjába, tehát nehogy őket érje az atrocitás, az zaklatás, a bántalmazás, a kiközösítés, és ezért szemet hunynak a fölött, hogyha valaki ilyenfajta kirekesztő cselekményt vagy gyűlöletbeszédet enged meg, és sajnos ezzel a közömbösséggel szerintem óvatosan kell bánni, mert hogy ez generációról generációra is terjedhet. Tehát valahol természetessé is válhat egy olyan fajta cselekmény, meg társadalmi rend, ahol ez elfogadhatatlan kellene, hogy legyen. Ahhoz, hogy ezek a dolgok feldolgozhatóvá váljanak, igenis tudatosulnia kellene mindenkibe, hogy mi történt, ehhez ezeket gyakorlatilag le kell írni, el kell tudni mondani, hagyni kell, hogy kibeszéljék az emberek magukból, tehát ezt nem lehet úgy csinálni, mintha meg se történt volna, ez az idő majd begyógyítja, ez szerintem egy kicsit olyan dolog, hogy felejts már el, nem vagy már benne, de ha benne volt, akkor ott van a trauma, ott lehet a poszttraumatikus stressz hatás, amivel meg kell küzdeni. Tehát gyakorlatilag ezt nem lehet csak így az időre bízni, tehát ezen dolgozni kell, tehát a különböző társadalmi rétegek között kommunikációnak kell kialakulnia. Nem véletlenül benne van a törvényekben egyébként az, hogy ez nem volna megengedhető, még akkor is, hogyha sokszor a bántalmazottak nem tudják érvényesíteni a törvény által biztosított jogaikat, de normális törvénykezési rendszerekben azért ez ott van, hogy ez elfogadhatatlan, hogy társadalmi rétegek kezdjenek el félni, sérülni egy-egy ilyen gyűlöletkeltő akció meg kampány során létrehozott bűncselekmények, vagy csak a simán a gyűlöletbeszéd miatt, a gyűlöletkeltés miatt.
Igen. Na most, bocsáss meg csak, hogy kapcsolódjak ahhoz, amit mondasz, hogy ugye megjelenik az áldozati báztatás, tehát az, hogy valakit sérelem ér, valakit egy nagyon-nagyon súlyos bántalmazás ért, amitől ő megsérül, és őt hibáztatják, hogy megsérült. Gyenge ember, gyenge emberek, ugye, miért csinálnak ebből olyan nagy ügyet, és különben is miért nem bocsájtanak meg, és miért nem tudják már elfelejteni, miért kell még mindig a holokausztról beszélni, miért kell még mindig a cigányokról beszélni, miért kell a feketékről beszélni, a feketék még miért beszélnek mindig a sérelmeikről, miért beszélnek még mindig a rabszolgatartásról, stb. Tehát őket hibáztatják, holott maga a jelenség annak a bizonyítéka, hogy valami nem lett lezárva tisztességes módon. Tehát, hogy nincs elintézve, és egy társadalomnak, minden társadalomnak alapvető érdeke, hogy ezektől a sérülésektől megszabaduljanak a tagjai és a kisebbségi vagy bármilyen csoportjai, közösségei, mert amíg ez nem történik meg, addig nem lehet társadalmi nyugalomra, békére, boldogságra, jólétre és mi egyébre számítani. Most ugye az a kérdés, tehát egy társadalomnak igenis foglalkoznia kell azzal, hogy a sérülések begyógyuljanak. Mindkét oldalon, tehát segítenie kell abban is, hogy az áldozatok meggyógyuljanak, és abban is, hogy azok is meggyógyuljanak, akik ezt okozták, mert azok is beteggé válnak tőle. Tehát lásd a nem szűnő antiszemitizmust, és hogy milyen eltorzult gyűlölködés alakul ki emberekbe, antiszemitákba, borzalmas, tehát ez egy beteg társadalom. Na most a kérdés az, hogy mi a módja ennek, tehát hogyan lehet meggyógyítani, meg lehet-e gyógyítani egyéneket, közösségeket, mi a módja ennek, az áldozatok, illetve az elkövetők szempontjából te hogyan látod?
Szerintem mind a két réteg szempontjából először is a maga gyűlöletkeltés dokumentálása a legfontosabb. Tehát, hogy ne legyen lesöpörve az asztalról, hogy ez meg sem történt, régen történt, felejtsd el, nem veled történt. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy ezek dokumentálva legyenek, és hogy létrejöjjön gyakorlatilag egyfajta kommunikációs beszéd. Tehát például Magyarországon lehet azt tapasztalni, hogyha csak a holokausztra gondolunk, hogy ugye nagyon sok zsidó család, akiket a holokauszt érintett, a mai napig joggal egyébként fájdalmasan és felháborodva élik meg ezt a történetet, és a nem zsidók közül meg többen fel vannak háborodva, hogy mi ez a kollektív bűntudatkeltés. Tehát, és igaziból itt szerintem fontos lenne az, hogy az elkövetők leszármazottai is szembe tudjanak nézni azzal, hogy itt valami olyan történt, aminek nem lett volna szabad megtörténnie, de ez nem csak a zsidósággal történt meg, tehát a 2008-as, 9-es években a roma gyilkosságok Magyarországon ugyanúgy nem tud a társadalom ezzel szembenézni, hogy ez megtörtént, hogy a 2000-es évek végén egy halálbrigád elnevezésű szélsőséges csoport sorozatosan hajtott végre gyűlöletbűncselekményt etnikai alapon magyar romák ellen. Tehát ehhez szerintem kell egy fejlett társadalom, amikor az emberek képessé válnak arra, hogy egyrészt ne legyenek közömbösek, egyrészt tudatossá váljon az, hogy elismerjenek ilyen bűncselekményeket, hogy megtörténtek, hogy mit lehet tenni a túlélőkön, hogy lehet segíteni, illetve az elkövetőkön is. Tehát, hogy az elkövetők is, hogyha kikerülnek a börtönből, ne az legyen az első, hogy gratulálnak nekik, hogy jól csináltad, és a társadalom élteti őket.
Esetleg lóháton távozzanak a börtönből.
Igen, igen, igen. Tehát nagyon fontos ez szerintem, hogy szembe tudjanak nézni ezzel, hogy ez azért nem egy normális dolog, tehát meg az előítéletesség, tehát valahol szerintem meg kellene tanulni párbeszédet folytatni, mert addig, amíg ezek nem történnek meg, és hogy már nem is lehet dokumentálni ezeket a dolgokat, mert pedig... Én azt a problematikát látom Magyarországon, hogy például Magyarországon több film feldolgozta például ezeket a roma gyilkosságokat is, egyetlen egyet sem mutatott be a magyar televízió ezek közül, tehát készült legalább 4 film ezen a tematikán belül, nem mutatták be ezeket a filmeket, tehát olyasmi, mintha nem is szeretnénk tudni róla. Tehát ezek filmfesztiválokon díjakat nyertek egyébként, de mégis a magyar társadalom közönyére világít rá az, hogy egy feldolgozatlan tematikával vagyunk szemben.
Illetve, hogy a magyar társadalomnak egy jelentős része nem is tud róla, még arról se, hogy ezek a filmek léteznek. Az igaz, hogy nem is akarnak tudni róla nagyon sokan, legszösebben becsuknák a szemüket és a fülüket, hogy ne kelljen ezzel szembesülniük, de ugyanakkor azok, akik ugye a közmédiának a tulajdonosai, illetve a közmédiát elfoglalták, kisajátították, és akik meghatározzák annak a műsorpolitikáját, és azt, hogy ott mi látható és mi nem, azok maguk is elzárják ettől az embereket, mert nem akarják, hogy ez a bizonyos szembesülési folyamat ez megtörténjen, mert továbbra is fönn akarják tartani ezt a fajta ilyen szellemi polgárháborús helyzetet, mondhatnánk így, ugye kisebbségek és a többségi társadalom között, mert ezzel mindig lehet ugye bűnbakokat állítani, mindig lehet mozgósítani szavazatokat, stb. Stb. De most mondtad, hogy ha megpróbálnánk összefoglalni, akkor ez kb. Úgy hangzana, hogy dokumentálni, szembesíteni, elismerni, és jön még egy dolog, amiről még nem beszéltünk, jóvá tenni, tehát valami fajta jóvátételre szükség van. Ez az egyik az áldozatok oldaláról, és a másik oldalról pedig ugye persze ebben már benne volt a szembesítés és az elismerés. Tehát az, hogy az emberek, hogy nincs tovább de. Tehát, hogy akkor, amikor valamit dokumentálnak, rögzítenek, és szembesítik vele az embereket, és elmondják azt, hogy ez micsoda, hogy pontosan ez mit jelent, ami itt történt, hogy ez népirtás, tömeggyilkosság, ez gyűlöletbűncselekmény, ez emberölés, stb. Stb. Hogy akkor ne legyen de, hogy nekem mi közöm van ehhez.
Bocsánat, hogy félbeszakítottalak. Én szerintem az eleve problematikus, hogy azért ne felejtsük el, hogy amikor például a miskolci rendőrfőkapitány úgy nyilatkozott, hogy azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a közterületi rablások elkövetői cigány emberek, igaziból Miskolcon legfeljebb pénzintézetet vagy benzinkutat rabol ki magyar, minden más rablás viszont az ő részük. Tehát szerintem ilyen kijelentést tenni egy rendőrfőkapitánytól elég meredek, és ebben az időszakban, amikor ő ezt tette, futótűzként terjedt el a cigánybűnözés szó. És ezt fájdalmasan mondom ki, hogy még magukat liberálisnak vagy baloldalinak valló politikusok, újságírók és közéleti személyiségek is éltek vele.
Ha jól tudom, baloldali párt jelöltje volt valamilyen választáson, vagy választásra az adott rendőrkapitány.
Ezt nem tudom már, megmondom őszintén, de hogy a szájából ez elhangzott, és ez szerintem egy nagyon meredek állítás, és az, hogy egy ilyen elhangozhat, ez semmilyen oldali pártnál nem volna elfogadható. Tehát ez szintén nem a traumafeldolgozás irányába vezet.
Igen. Most hadd mondjak egy nagyon érdekes dolgot. Amerikában ugye az egyik ilyen tipikus és nagyon súlyos réteg bántalmazott kisebbség, ugye a feketék. De eleve tudjuk, hogy honnan jönnek, a rabszolgaság, szörnyű állapot, nem csak, hogy egy bűnbaknak megtett kisebbség, hanem eleve rabszolgái voltak a fehéreknek. Na most, ugye különböző elméletek vannak arra, hogy hogyan lehet rehabilitálni ugye egy ilyen dolog után egy ekkora embertömeget, meg egyáltalán ezeket az embereket. És voltak azok az elmetek, amelyek szerint mindent megold az egyenlőség, a jogegyenlőség, és mindent megold az integráció, és tulajdonképpen ezzel elérhető a gyógyulás. És akkor a feketék egyes képviselői előálltak azzal, hogy nem, hanem jóvátételre van szükség. És ez nem csak azért szükséges, mert ugye a hatalmas, a jövedelembeli különbség ugye a fehérek és a feketék között, és ez eleve meghatározza, a gettókba szorítja, és a társadalmi érvényesülés lehetőségeit behatárolja, hogy az afroamerikai feketéknek ugye a jövedelmi viszonyai eleve elzárják őket azoktól a lehetőségektől, amelyek a fehérek számára adottak, miközben a fehérek ez a jövedelemhez úgy jutottak, hogy kizsákmányolták a feketéket. Tehát ez egy igazságtalan helyzet, tehát önmagában ez is orvoslásra vár, de azt mondják, hogy nem csak emiatt van szükség a jóvátételre, hanem azért is szükség van rá, hogy a lelki gyógyulás, a sérelem is meggyógyuljon, hogy a jóvátétel az egy nagyon fontos dolog. És ez még a magyar jogrendbe is bizonyos szinten belekerül, tehát például akkor, amikor nem vagyoni kártérítést kell fizetni egy becsületsértésért, vagy egy jó hírnév megsértéséért, itt is a jóvátételnek mondjuk nevetségesek ezek az összegek, és alkalmatlanok arra, hogy a szerepüket betöltsék, és arra is alkalmatlanok, hogy szembesítsék az elkövetőket azzal, amit elkövettek. De önmagában a fogalom, a jóvátételnek a fogalom az egy nagyon fontos dolog, és a feketék beperelték az amerikai államot, hogy az amerikai állam az fizesse ki ezt a különbözetet, ami a fehérek gazdagodása és az ő leszegényedésük között történt. Ez egy nagyon érdekes gondolat, és természetesen nem lett belőle semmi, de ez egy nagyon fontos dolog. Most én megemlítem neked annak kapcsán, amit mondtál, a cigányok, a magyarországi romáknak a helyzetét. Szóval az, hogy a magyarországi romák nem tudnak fölemelkedni, onnan nem lehet fölemelkedni. És noha ők nem rabszolgái voltak a magyaroknak, de ez elég sok sérelmet elszenvedtek, és jóvátételként bizony-bizony a magyarországi romáknak, a magyar állam, magyarországi romák részére, a magyar államnak, a magyar társadalomnak egy nagyon-nagyon komoly anyagi kártérítést kellene fizetni, zárójelbe jegyzem meg, hogy nem a Farkas Flórián kezein keresztül. Tehát mi a véleményed erről a jóvátétel kérdésről?
Hát én ezt annyira távolinak látom a magyar társadalom esetében, mert egyszerűen még nem látom azt se, hogy egy ilyenfajta megdöbbentő tragédiával létezne a társadalmi szembenézés. Tehát én egyszerűen azt látom, hogy nincsen nemzeti gyásznap ezt illetően, nincsenek széleskörű állami megemlékezések, de még az iskolai tananyagba se került be. És mint ahogy mondtam, az elkészült filmek közül egyetlen egyet se vetített le a magyar tévé, tehát igaziból én azt látom, hogy a közbeszéd az továbbra is mérgező, tehát kicsit több idő telt el, mint 10 év, és azért ez egy népírtás volt, akárhogy is tekintjük, ez a gyűlölet bűncselekmény, és minthogyha eltűnt volna teljesen a közbeszédből. Tehát szerintem ahhoz, hogy itt a jóvátétel megtörténjen, itt annyi előzetes lépésnek még meg kellene történni, itt ki kellene, hogy nyíljon az emberek szeme, és hát valószínűleg arra is szükség lenne, hogy a romák érdekeit is valaki képviselje megfelelőbb módon, tehát ne csak zsebre vágja a pénzt, amit tud.
Igen, mert ugye ráadásul a romák esetében még elmondhatjuk azt is, hogy egy olyan kisebbségről van szó, amely nem is nagyon tudja védelmezni, vagy képviselni magát. De ha mondok még egyet hasonlóképpen, a holokauszt után a zsidó kártérítés az csupán arra terjedt ki, hogy az elrabolt zsidó vagyonokat visszaadják. Tehát én nem tudok arról, hogy egy olyan jelentős kártérítést kapott volna a zsidóság a magyar államtól, ami valamilyen módon jóvátételt jelentene, ugye valamit fizettek azt hiszem azokért, akik meghaltak, de az jóvátételnek nevezni nem lehet. Na most ugye itt jön be, amit mondasz, hogy hogyan reagál erre a társadalom. Tehát egy olyan társadalom, amely nem szembesült azzal, ami történt, és nem szembesült a saját felelősségével, nem szembesült az elkövetett bántalmazásnak, bűncselekménynek, tömeggyilkosságnak és népírtásnak a borzalmával, a tényével, ezt nem bánta meg, az ugye azonnal ellenségessé válik minden olyan javaslatra és fölvetésre, hogy itt bármiféle jóvátételt kell, micsoda, még fizessünk a zsidóknak. Nem elég, hogy még itt vannak, visszajöttek, mit tudom én, még akkor még fizessünk nekik. Szóval borzalmas dolgok hangzanak el, és borzalmas az ezzel kapcsolatos szemlélet. Na most, ha megengedsz nekem egyet, hogy mint példát elmondjak.
Természetesen.
Hogy ez nagyon érdekes lesz, mert tulajdonképpen egy személyes dolgon keresztül próbálom bemutatni, hogy mit jelent ez a dolog, és tulajdonképpen ezek a sérülések, amelyek érnek kisebbségi csoportokat, rétegeket, társadalmi rétegeket, stb., azokat ugye az egyének szintjén is érik, és ez nagyon hasonló az a fájdalom vagy sérülés, ami egy egyént ér, ahhoz, mint ami egy csoportot ér. Ezért az egyének, a bántalmazott vagy sérülés szenvedett egyének el tudják mondani azt, hogy mit élnek át akkor, amikor egy nő, egy megerőszakolt nő például, vagy egy bármilyen etnikai vagy faji indítékú támadás áldozata, vagy bármilyen jellegű áldozat, akit bántalmazás ér, az el tudja mondani, hogy milyen lelki sérülést szenved, hogy attól miért nem tud évtizedeken keresztül megszabadulni, miközben még őt hibáztatják, hogy már rég el kellett volna felejtenie, hogy miért van az, hogy még évtizedek múlva is jelentkezik a megerőszakolt nő, és azt mondja, hogy képtelen földolgozni a traumáját. Amerikában persze kap érte 5 millió dollárt, Magyarországon lekurvázzák érte. Na most hadd mondjam csak, hogy röviden, hogy például itt van ugye egy személyes esetem ugye a Híd gyülekezetével, amivel ugye mindig engem hibáztatnak, sőt a hitesek leginkább ugye mondják, hogy én nem tudok megbocsájtani, holott nekem kötelességem lenne megbocsájtani, és hogy miért nem tudom én ezt már elfelejteni, és én egy beteg ember vagyok, hogy nem vagyok képes meggyógyulni, mondja röhögve a bántalmazóm. Érted? Na most, ugye hadd mondjam el, hogy ha most megnézzük ezt a általunk eddig levezetett gyógyulási folyamatot, akkor nézzük meg, nincs rögzítve, hogy mi történt. Hát én megírtam ugyan 2 könyvet.
Általad már rögzítve lett, de a szembesülés az sose történt meg, csak annak a tagadása.
Igen, tehát hogy én ugyan leírtam ezt, de hát én érintett vagyok, ezt azt mondják, hogy hát az mit számít. Ugye, tehát azért ezen kívül is rögzíteni kellene, hogy ott mi történt és mi történik. Aztán a szembesítés és a beismerés az teljes mértékben elmaradt, nem beszélve a jóvátételről. Hát most gondolj bele abba, hogy például Ugye most a legfelsőbb bíróság előtt van az, hogy a Németh Sándornak kimondták, hogy megsértette a jó hírnevemet, hogy most nem beszélek arról a lelki terrorról, ami miatt eljöttem, és ami ugye a fő sérülést okozza, még utána leügynöközött. Ugye, és hogy a bíróság már kimondta, hogy én soha nem voltam ügynök, elítélték, stb., és bocsánatot kellene kérnie. És másfél évem futkározik fellebbe, ez most már a legfelsőbb bíróság előtt van, hogy neki ne kelljen tőlem bocsánatot kérnie. Tehát ne kelljen jóvátételt adnia még ezen a szinten sem, hogy ő legalább annyit mondjon bíróságítéletre, hogy bocsánatot kér érte. És az indoka pedig az, hogy azért nem kér érte bocsánatot, mert ő ezt nem bánta meg. Képzeld el, keresztény lelkész, ez most egy másik kérdés, mert lelkész vagy nem lelkész, érted, tök mindegy, de még a hivatása szerint mindegy. A lényeg, hogy azt mondja, hogy ugyan a bíróság, tehát be lett bizonyítva, hogy amit mondott, az nem igaz. Ha nem történt meg, ő rágalmazott, hazudott, ellenem jogsértést követett el. Ennek ellenére ő ezt nem bánta meg, és ha ő nem bánta meg, akkor őt nem lehet arra kényszeríteni, hogy bocsánatot kérjen, hiszen megbánás nélkül a bocsánatkérés semmit nem ér, mondja a hivatkozásában a legfelsőbb, tehát a kúria ugye Magyarországon, tehát a kúria a kúriával szembe, és ott várja, hogy a kúria ez alapján mentse őt föl az alól, hogy bocsánatot kelljen kérnie. Na most ezt azért meséltem, nem a személyes dolog miatt meséltem ezt el, hanem ezt azért mondtam most el, hogy lehessen érezni, hogy na most engem ez mélyen sért. Tehát ez egyszerűen nem hagyja begyógyulni az én sebeimet. Érted? Nem tudok túllépni, érted? Itt járt a Partizán, csináltak velem egy interjút, életem legrosszabb interjúja volt, mert miközben beszélnem kellett arról, ami történt, újra fölidéződött bennem minden, és egyszerűen, érted, nem lehet, érted, nem lehet túllépni rajta. Na most ezt azért mondom el neked, meg hallgatóknak, hogy megértsék, hogy ez ilyen a megerőszakolt nő, ilyen a holokauszt, ilyen a romák elleni gyilkosságok, és minden a feketék elleni, az ázsiaiak elleni erőszakos bűncselekmények, a gyűlölködés, a bevándorlók, a menekültekkel szembe, és sorolhatnám. És ezek miatt nem gyógyulnak be a sérülések, a sebek.
Én azt gondolom, hogy ebben az esetben, mivel én nehezen tudom elképzelni, hogy egyelőre az általad bűn elkövető hajlandó lesz bármit is elismerni, pedig, érted, jogos az elvárás. Én azt hiszem, hogy arra azért érdemes koncentrálnod, hogy hány emberen segítettél, aki ki tudott jönni ugyanebből a bántalmazó közegből, akiknek sikerült felnyitni a szemüket, akik megértették, akik elmondják neked, hogy mi mentek keresztül. És...
Ez igaz, de most gondolj, Éva, most gondolj bele abba, bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, de gondolj bele, hogy igen, mondjuk kijött, de ugyanazt a sérülést ott. Tehát most arról beszélünk, hogy nem gyógyulnak be a sebek. Érted? Mert nincsenek lerendezve, nincsenek lekezelve, nyílt sebek vannak a társadalom különböző tagjaiba, rétegeibe, érted? És azok az emberek is mondjuk, akik ott sérültek, ahol én, mások máshol sérültek, érted? Azok is lehet, hogy legalább meg tudták szakítani ezt a bántalmazó kapcsolatot, érted? És én örülök, hála Istennek, hogyha ebben bármi segítséget nyújthattam, de... A gyógyulás, ugye, az nem történik meg?
Hát ez szerintem egy örök problematika marad, mert amikor még az elkövetőkre rábizonyítják, hogy amit elkövettek bűncselekmény, akkor is számos ezek közül nem hajlandó szembesülni ezzel. Tehát igaziból szerintem nem lehet előidézni emberekbe a megbánást, hogyha ő magukból hiányzik az, hogy a moralitás, vagy az etikusság, hogy felismerjék, hogy mi az, amit elkövettek, hogy mi az, amiben részt vettek. Tehát ezt nem tudja más megtenni helyettük. Tehát ez egy fájó pont, ez sajnos ott van. Én nem mondom azt neked, hogy felejtsd el, majd az idő meggyógyítja, nem gyógyítja meg, hiszen ezek ilyen poszttraumatikus problémákat okoznak az emberben. Hát nem véletlenül, ha téged is kérdeznek erről a tematikáról, az összes rémálom így előjön belőled, amin keresztül mentél ezzel kapcsolatba. Igaziból szerintem fontos összefogni azoknak az embereknek, akik veled együtt ebben a problematikában éltek át sérülést, hiszen az is egy fontos pontja a társadalomnak, amikor a társadalom többi tagja kiáll a sérültekért. Tehát, hogy ne legyünk közömbösek, tehát, hogy igenis a szolidaritásunkat megmutassuk, tehát, hogy próbáljunk segíteni azon, akin ezeken a bántalmazásokon keresztül ment. Tehát ne csak legyincsünk rá, hogy elmúlt, már túl vagy rajta, tehát, mert ennek a hatásai ott maradnak, sőt, nem csak benne. Tehát pszichológusok ugye azt mondják, hogy még ez is generációs szinten érződik, amikor bántalmaznak embereket. Tehát nagyon fontos valóban a sebek begyógyítása, De egy nagyon fejlett morális társadalmat is feltételez ez a fajta folyamat, hogy végig lehessen vinni.
Végezettől ugye annyit ugye jegyezzünk meg, és újra mondjunk el, hogy azok, akik úgy gondolják, hogy ők nem tartoznak egy olyan kisebbséghez, amely célpontja a többségi társadalomnak, vagy bárkinek, és ennél fogva nem szenvednek ilyen típusú sérüléseket, de ők maguk akár a hallgatásukkal, a közömbösségükkel, vagy aktív részvételükkel okoznak ilyet. Jó, ha megtudják, ők is sérült emberek, tehát a bántalmazó az legalább annyira sérült ember. Most bocsánat, de azért, hogy kép, hogy érzékletes lenne a példa, a Németh Sándor azzal, ahogyan bántalmaz, és ahány embert bántalmazott, és nem képes, és nem hajlandó azzal szembenézni, és azt elismerni. Ő maga is egy borzasztóan sérült ember. Sok esetben már azt gondolom, hogy maga ez a sérülése okozza azt, hogy bántalmazó, és egyre szörnyűségesebb ember lesz belőle. Tehát, hogy magyarul, ha valaki szeretne önmagával azonos lenni, egészségesen, boldogan élni, akkor egyszerűen számot kell vetnie azzal, hogy milyen sérülései vannak, és milyen sérüléseket okozott. És ezeket a sérüléseket egyéni és társadalmi szinten is érdemes és fontos rendezni, mert egyébként sérült és beteg emberek az elfojtott sérelmeikkel együtt élő emberek, társadalmi csoportok és beteg társadalom nő ki belőle.
Hát ezzel teljesen egyetértek. Tehát ez meg már az egyén szerepe, hogy mennyire képes betölteni azt a szerepet, hogy el tudja fogadni azt, hogyha hibázik, hogy el tudja ismerni azt, hogy hibázott, hiszen mindannyian hibázunk. Tehát ez nem volna olyan. Tehát fontos lenne, hogyha az emberek képesek lennének elismerni azt, hogyha hibát követnek el, különösen, hogyha mások ellen, mert ez nem...
Különösen, ha ellenünk.
Hát igen.
Bocsánat, ezzel a viccel zárjuk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és reméljük, hogy a beszélgetés gondolatébresztő volt a témával kapcsolatban. Egy nagyon súlyos kérdés, nem csak Magyarországon, Amerikában is, mindenhol, de azért vannak különbségek, és jó lenne, hogyha ezekben a kérdésekben valami változás történne. Köszönöm a beszélgetést, az értékes gondolatokat, és köszönöm a figyelmet.
Én is köszönöm a lehetőséget.